Úgyhogy imádkozzunk, és akkor megteszed, hogy felolvasod azt a pár verset, amit jó, legutóbb említett el. Drága Uram, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és igazi várakozásunk van tőled. Tudjuk, hogy te hűséges vagy, és ismered a mi szívünk gondolatait, ismered a terheket, amiket hordozunk, ismered minden kívánságunkat, és törődsz velünk. Van egy terved az életünkre, ami fontosabb mindennél. Úgyhogy arra kérünk, hogy adj nekünk halló füleket, add, hogy el tudjuk fogadni azt, amit te hozol nekünk. És ennél még többet is, hadd húzódjunk közel hozzád, és éljük a te életedet. Egyszerűen szükségünk van a jelenlétedre, a vigasztalásodra, arra, hogy mellettünk légy egész szorosan, egész életünkben. A te nevedben kértünk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És emlékeztek, Nehémiás könyvében talán két héttel ezelőtt megnéztük a támadásokat, amik érhetik a vállalkozásunkat. Igazából bármit csinálunk is hívőként, ami fontos és jelentős, biztosak lehetünk benne, hogy az ördög meg fogja támadni. Egyszerűen veszélyes, amit csinálunk. Jó még azt csírájában megállítani. És Nehémiás könyve nagyon jól megmutatja magát a támadást, de aztán megmutatja a szellemi ember válaszát is. És mi inkább csak a támadást néztük meg, viszont majdnem minden támadás vers után ott van a megoldás is, és ezeket fogjuk most akkor megnézni.
Megnéztük a megoldást is.
Igen.
Nem olvastuk fel, és én otthon elolvastam a könyvet, illetve legalábbis itt az elejét, és beszéltünk különböző támadásokról, gúnyolódásról, ami érheti a vállalkozást, aztán ellenségről, belső viszályokról, és itt a Bibliában mindegyik után benne van, hogy mi a kéne a reakció legyen erre. És én gyakorlatilag csak ezeket a verseket néztem. Tehát Nehémiás harmadik könyve, 33. versénél kezdődik a szamaritánus Szambalat gúnyolódása. És igazából a gúnyolódást én nem is olvasnám most, csak a 36. verstől Nehémiás válaszát erre. Hadd meg Istenünk, hogyan csúfolnak minket, fordítsd vissza fejükre egy gyalázkodásokat. Legyenek prédává rabtartóik földjén, ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Tehát, hogy Istenhez fohászkodik, és utána a 38. vers, a folytatás. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. És én ezt fontosnak érzem, hogy gyakran, tehát a világi ember egy gúnyolódásra nagyon könnyen így abba hagyja, meg megijed, jaj, most mit tegyek. És ugye itt mi azt az imát látjuk, illetve azt, hogy a nép nagy kedvel dolgozott. És a következő, a negyedik rész, amikor az ellenség nehezíti az építést. Első versztől, amikor Szambalat és Tobiá tovább az arabok, ammoniaiak és az asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek bennünk. És akkor így jön a válasz, de mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. Nagyon gyakran hallani kétféle hozzáállást a problémákban embereknél. Az egyik az, amikor az ember mindent magára akar vállalni, és mindent ő maga akar megtenni. És nagyon gyakran lehet más is, hogy ugyan Istenhez imádkoztam, majd elvégzi a dolgokat. És itt ebben a versben látszik ez, hogy mi Istennek gyakorlatilag a munkatársai vagyunk, és ez, tehát Nehémiás azt mondja, hogy imádkoztunk, ez az első, és őrséget állítottunk ellenük védelmül, tehát hogy az ember is megtette a saját maga részét. Igen. és a támadásokra, itt írja a 8. versben, majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek és az előjáróknak és a nép többi részének: ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Tehát itt is ugyanez látszik, hogy mint vezető mit mond az embereknek, hogy a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, ez az első, és a második, hogy és harcoljatok. És aztán még talán két ilyen érdekesebb rész van, amikor belső az 5. részben, amikor belső viszályok vannak, és ez is megtörténhet egy vállalkozásban, vagy egy üzletben. Igen, az 5. versnek a 6., vagy az 5. résznek a 6. verse, ez szerintem elég jól példázza, vagy mutatja egy vezetőnek a felelősségét. Amikor panaszkodásokat, és ezeket a dolgokat, tehát ugye az előzmény az az, hogy a népen belül ilyen uzsorások voltak, akik kamatot szedtek, a szegényeknek adtak kölcsön. 6. vers, amikor panaszkodásokat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam, és miután magamban meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik. És akkor lehet tovább olvasni. Tehát ez a vezetői felelősségre egy jó példa. Illetve a 14. verstől pedig a vezetői példamutatás, amikor itt azt írja, ezt talán nem olvasom fel, ez egy hosszabb szakasz, érdemes otthon elolvasni a 14. verstől a 19-ig, amikor tehát vannak szegényebbek, és azt mondja, hogy ennek a várfalnak az építésénél, a 16. vers, magam is dolgoztam, mezőt nem szereztem, és legényeim mind részt vettek a közös munkában. Az én asztalomnál étkeztek a judaiak, a 150 előjáró, meg mindazok, akik a körülöttünk levő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 6 kövér juhot és szárnyasokat, és 10 naponként mindenféle bor is volt bőségesen, de én nem követeltem a helytartóknak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végezni a népnek. Tartsd emlékezetedben, Istenem, az én övömre mindazt, amiért ezért a népért tettem. Ennyi.
Amen. Ez nagyon jó, ugye? Ez egy jó, rendes kis bevezető volt. De hogy mennyire ezt a verset, nem tudom, hogyha még egyszer felolvasnád a harcoljatok, azt hiszem itt volt.
Amikor hogy vezetőként hogy áll ki a nép elé.
Igen.
A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért.
Ez milyen nagyszerű, nem? Nagy és félelmetes Úr, és harcoljatok. Nem egyedül, hanem Istennel, és nem vaktában, hanem igazi értékekért. És ez persze Isten neve, az ő dicsősége, de akkor a feleségünk, a családunk, az értékeink. És nagyon köszönöm, ez nagyon átgondolt, és szuper gondolat volt. Egy kicsit ez kapcsolódik is ahhoz, amiről ma szeretnénk még beszélni, és ez a szolgálat elve, ami talán az egyik legfontosabb a vállalkozásban. És amit a világ is tanít, de talán csak mint egy módszert, és nem szívből. És a szép az benne, hogy amíg csak egy módszer a szolgálat, addig nem igazán éri el a hatását. Vagy másképp mondom, addig néha egy picit ilyen merevvé válik, majdhogy nem képmutatóvá. De ha a szolgálat szívből jön, akkor könnyűvé és értékessé teszi a munkának minden egyes részét. A szolgálat elve, erről szeretnék beszélni. És alapozásként egy pár verset olvassunk el. Az első Márk 9.35-ben van. És itt Jézus Krisztus beszél a tanítványaival, akik azon vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb. És amikor Jézus megkérdezte tőlük, hogy ugyan miről vitatkoznak útközben, nem mondtak semmit, kicsit szégyelték. De Jézus tudta, hogy mi van a szívükben, és a következőt mondta nekik. És úgy tűnik, hogy komolyan gondolta ezt. Tehát tényleg akart velük erről beszélni, mert Jézus ekkor leült, oda hívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Tehát fogta magát, és letelepedett velük. Fiúk, ezt beszéljük meg. Van itt valami fontos, amit tudnotok kell. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És az egyik gondolat az az, hogy nem dorgálta meg a tanítványait azért, mert azon tűnődtek, hogy ki a legnagyobb. Hanem ő maga is így folytatta, hogy ha valaki első akar lenni közöttetek, és nem biztos, hogy ez így önmagában egy jó törekvés. Nem biztos, hogy ha ez nincs Istentől, akkor ez egy egészséges ambíció. De ami azt illeti, Isten rendje véget szükséges, hogy legyen valaki első. Isten rendjében van egy delegált tekintély. Isten rendjében van egy rend, ahol van, aki vezet, és van, aki követ. Aki vezet, nem feltétlenül sok értelemben nem nagyobb annál, mint akit vezet. De más értelemben igen, nagyobb a felelőssége, szorosabb kapcsolatban kell, hogy járjon az Úrral, nagyobb alázattal, nagyobb megtörtséggel, nagyobb terheket vállalva éli az életét. És ha ez Istentől van, akkor ez egy csodálatos elhívás. Ha ez Istentől van, akkor ez egy nagy kiváltság. De hogyha ez az én önző ambícióm, akkor lehet, hogy egy olyan helyen találom magam, ahol pillanatok alatt nagyobb terheket hordozok, mint amiket valaha kellett volna. És ez egésznek lehet egy ilyen keserű szájíze. De nagyon érdekes, hogy Jézus ezt mondja, hogy tudni akarjátok a módszert arra, hogyan lehet valaki első? Tudni akarjátok a módszert arra, hogy hogyan léphet valaki elő Isten rendjében? A módszer ez. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És ez egy egész más rendről beszél, mint amilyen a világé. A világ rendjében az előjárók uralkodnak. Az előjárók úrnak és mesternek szólítatják magukat. És mindjárt megnézzük ezt az igerészt is. A világban az, aki első akar lenni, saját magát akarja legtöbbször előléptetni. A cél, hogy miért akar első lenni, az ő saját maga. Így tudok karriert befutni, így tudok előrelépni. A gondolat az, hogy én többet, jobbat kapjak, több elismerést, nagyobb méltóságot, több pénzt, több időt, és a módszerem az lesz, hogy én leszek az első. És ez pedig egy egész más képet fest. Azt mondja, hogy ha első akarsz lenni, akkor legyél az utolsó. És ez hitem szerint a motivációról beszél. Inkább valahogy így mondja, hogy aki utolsónak tartja magát, és mindenkinek szolgálja, az lesz első. És az, aki első akar lenni, nagyon ritkán tartja magát utolsónak, és lesz mindenkinek a szolgálja. Ha a szívedben tényleg törődsz a másikkal, hogyha a szívedben másokat többre tartasz magadnál, és ezeket a verseket is mindjárt megnézzük, ha te vagy az utolsó, és szolgálod a többieket, bizony első leszel. És ez egy nagyon érdekes törvény Isten világában. Nagyon érdekes világi szemmel nézve. Ugyanakkor 1 Korintus 13 a szeretet fényében pedig az egyetlen járható út. Ugye Isten rendjének a legalapvetőbb elve, és igazából az egyetlen igazi idézőjelbe tett törvénye a szeretet. És az 1 Korintus 13-ban leír egy hozzáállást, amely annyira önzetlen, amely annyira a másikat nézi, amely annyira a másikkal törődik, hogy arra világi, természeti szemmel ránézve azt mondjuk, hogy Úristen, ki tudja ezt megcsinálni. És 1 Korintus 13 nem is beszél arról, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, hanem arról beszél, hogy ez a fajta hozzáállás, ez a szeretet Istenben van meg, és ha mi Istentől elfogadjuk, akkor ugyanez a minőségű, illetve konkrétan ez a szeretet, ez az isteni szeretet át tud áramlani rajtunk. És mi is szeretünk így, és mi is ilyen hozzáállással élünk. De ez nem a miénk, hanem Istené. És a vele való szoros kapcsolat nélkül mi nem tudjuk létrehozni. Mi eleve nem tudjuk létrehozni. Hanem a vele való szoros kapcsolatban, az általa való szeretettségben mi magunk meggazdagszunk szeretetben, és ez a szeretet átáramlik rajtunk. Mint ahogy egy fa gyümölcsöt terem, ha el van vetve, öntözve van, és eljön a maga ideje. Ugyanúgy mi is megteremjük Isten szeretetének a gyümölcseit az életünkben. És ennek a szeretetnek a törvénye alatt nem is lehet más nagy, csak az, aki szolgál. Nem is lehet más méltó arra, hogy sok ember fölé rendeltessék, csak az, aki törődik a sok emberrel. Nem is lehet más tekintélyes helyen, mint az, aki aztán ezzel a tekintélyével szeret. És ezt a szolgák teszik. A szolga, aki szolgának tekinti önmagát, aki szolgaként néz magára, az 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 ember, aki képes mindig szeretni. Úgyhogy nézzük meg a következő verset. Lukács 22. De nézzük meg a 24. verstől. Ezután versengés is támadt közöttük arról, hogy ki a nagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik, mármint Jézus. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ez, amiről előbb beszéltem, ez a világi modell. Uralkodom, és jótevőnek hivatom magam. Azaz én a magam nyereségére cselekszem, de aztán elismerést és áldást várok az emberektől. A dolog rólam szól. Én vagyok a központban, én vagyok a célja. És lehet, hogy a cél érdekében jót teszek. Tehát olyat teszek, ami másoknak is a hasznára van, de a gyökere az egésznek mégiscsak az, hogy minden rólam szól. 26. vers. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. És ez a szó, hogy legkisebb, és szolgál, szolga, egy olyan, ami a világi felfogásunkkal a háttérben még egy picit ilyen sértőnek is tűnik. Tehát, hogy ne, dehogy is akarok én a legkisebb lenni, majd, hogy majd mindenki rám taposson. Vagy, hogy dehogy is van nekem egy méltóságom. És dehogy is leszek én szolga. Majd egy ilyen csicska leszek, azt gondolod. Szolga, persze. És az egész egy picit, így ahogy hallgatom, ilyen, na tessék, nekem is pont kereszténynek kellett lennem. Hogy az egész egy picit ilyen nem? Tehát így a régi bűnös természetünknek ilyen bosszantó. És itt Jézus beletesz egy szót, hogy aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Tudjátok azt, hogy igazán kicsi csak a nagy ember tud lenni? Tudjátok azt, hogy szolgálni, szeretni csak az erős ember tud? Tudjátok azt, hogy csak az az ember tud veszteséget elszámolni a maga számlájára a másikért, akinek van miből? Tudod, hogy ki az, akinek marnia kell, harapnia és uralkodnia? Annak, akinek nincs. Aki másképp nem kap, csak ha elragadja. Akinek másképp nincs, csak hogyha megköveteli. A nagyon hangos ember, a nagyon vagdalódzó, a nagyon manipuláló, a nagyon küszködő, az, aki olyan nagyon ott van mindig középen, valószínűleg ott legbelül nagyon kicsi. Lehet, hogy nagyon erős eszközöket használ, nagyon gátlástalanul, de ott legbelül, tudod, ha elveszed a játékszereit, ha elveszed azt a hatalmát, ha elveszed azt, amiben eddig kapaszkodott, ha nem marad neki más, csak ő maga, akkor egy síró kisgyereket fogsz látni. De aki nagy, az tud kicsi lenni. Akinek van miből, az tud adni. Úgyhogy amikor ezeket a szavakat hallod, hogy legyen a legkisebb, akkor egy nagyon méltóságteljes embert láss magad előtt. Egy szerető embert, egy önzetlen embert. Valakit, aki nem csoda ember, nem szuperman, hanem saját gyengeségekkel küzd, és Istenre van utalva, kegyelmet kér és kap, muszáj neki, akinek nagyon sok szeretetet kell elfogadnia, muszáj neki, mert tudja, hogy nincs neki. Ugyanúgy nincs neki, mint annak a nagyszájú uralkodónak, neki sincs, de megtanult elfogadni. És lett neki. És kicsi óriás, törpe óriások járkálnak közöttünk a gyülekezetben is. Emberek, akik fel se tűnnek, de nagyon nagyok Isten országában. És emberek, akik alig bírják átlépni a saját korlátaikat, ebben a küzdelemben nagyobbakká válnak, mint bárki más, mert megtanulnak elfogadni. És bizony szolgák lesznek. És van valaki a Bibliában, aki egy nagyon jó mintát adott nekünk erre, és a folytatásban ez jön is. 27. vers. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ki a nagyobb? Ha te bemész egy étterembe, és jön a felszolgáló, ki a nagyobb? És Jézus megadja a választ. Ugye az, aki asztalnál ül. Persze. Az elnök bejön, leül, és a szolga felszolgálja. És figyeljetek, itt jön a csattanó. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a legnagyobb. Én vagyok mennynek és földnek ura. Minden az enyém. Minden bölcsesség, minden tekintély, minden szentség, minden hatalom, minden. Minden. Én vagyok a legnagyobb. És mert én vagyok a legnagyobb, ezért én szolgálok. És ez egy hihetetlen dolog Istenről, amikor az ő jellemét megismered, el is kell, hogy csodálkozz rajta. Hogy lehet, hogy az, aki mindenek fölött van, eljön és leél egy olyan életet, mint a názáreti Jézus Krisztus? Hogy lehet, hogy az, aki szétcsaphatna közöttünk, hogy az, aki bármit számon kérhetne rajtunk, hogy az, akinek joga lenne megkövetelni az elismerést, a tekintélyt, a tiszteletet, a szeretetet, leél egy életet, mint Jézus Krisztus. Mi ez? Mi ez? És ez semmi más, mint ez a nagyság, és ez a szeretet. Hogy neki volt miből szolgálnia. Úgyhogy most nézzük meg még egyszer Márk 9:35-öt. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Jézus valami ilyesmit mond, kövess engem, kövess engem. És a vallásos világban sokszor látunk olyan szolgálatot, ami egy picit ilyen bosszantó. Ilyen. Mint hogyha valami szaga lenne. És nem ítélkezünk, és nem nincs bennünk egy ilyen szellem. De én nem akarnék így szolgálni, ahogy szaga van. Ez az álszolgálat. Az, amikor mint egy vallást fölveszem, és nekem, tudod, én keresztény vagyok, nekem így kell viselkednem, és akkor ilyen alázatoskodóvá válok, vagy nem is tudom.
Képmutatóvá.
Így van. És hogy nincs rá szükség. Úgyhogy az első dolog, amit tehetünk, az az, hogy lazítunk. Hogyha az egész nem jön szívből, akkor inkább arra kell nagyobb energiát fordítanom, hogy én elfogadjak többet. Hogy nekem több legyen. És elmélkednem kell inkább rajta. Istenhez mennem, és tőle kapnom, és hagynom, hogy a szívemben kiformálódjon ez a szolgálat, ez a szeretet. És aki egy pohár vizet hoz egynek az én kicsinyeim között, bizony nem veszíti el a jutalmát. De máskor menteset kérek. Nagyon köszönöm. És jön a mentes. Hálás köszönet.
A szolgálat mondott szó.
Igen. Úgyhogy áldasség az Úr neve mindörökké. Jó, 1 Korintus 3:5. Hát ki az az Apollós? És ki az a Pál? És itt ugye arról van szó, hogy a korintusiak azon visszájkodtak, hogy ki kihez tartozik. Az egyik nagyobbnak tartotta a másikat, az én Apollosé vagyok, én Pálé, és akkor itt Pál épp ezt kijavítja, a helyére teszi. Azt mondja, szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Még pedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. És itt ez a lényeg, hogy Pál, Apollós, vagy bárki más, persze nem egyformák. És természeti szemmel nézve lehet, hogy különbséget tennénk az egyik ember szolgálata és a másik ember szolgálata között. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ahogyan az Úr adta, úgy szolgáljon mindenki. A szolgálat nem egy önjelölt dolog. Nagyon nehéz egy saját program szerint szolgálni. A szolgálat valami olyasmi, aminek Istentől kell jönnie, és valójában Isten erejével és Isten jelenlétével kell, hogy történjen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a te szolgálatod. Nem tudom, hogy mi az, amivel te tudsz szeretni másokat. Nem tudom, hogy mi az, amiben te különleges áldást tudsz lenni. Ha a saját szemedben nem is tűnik annak, hidd el az. Mert ki úgy szolgál, ahogy az Úr megadta neki. És hogyha az egy pohár víz, vagy evangelizálás, vagy csak a segítés szolgálata, vagy bármi, a csak szót nem lehet oda tenni. Mert ki úgy szolgál, ahogy az Úr adta neki. És aztán 1 Péter 4:11-hez lapozzunk még. És itt van ez az isteni erő jelenléte. És ez, oké, ne képzeljetek valami ilyesmit, hogy Szent Szellem jöjj, és egyszerűen, érzem, hogy itt van, és egy isteni erő, és ráteszem a kezemet, és meggyógyul. Pedig ez is megtörténhet. De nem, ez hitben történik. Hitben. És ez a vers írja le, azt mondja, 10. vers. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. A kegyelem meg nem érdemelt ajándék. Isten sokféle kegyelmet ad, sokféle ajándékot, sokféle képességet, sokféle lehetőséget, sokféle nyitott ajtót, sokféle segítséget, sokféle ajándékot. És mi annak, amit Istentől kaptunk, a sáfárai vagyunk. Azaz egy megbízott szolga, aki az Urának a vagyona fölé van rendelve, és azzal gazdálkodik. Úgyhogy nyugodt lehetsz, mert nem a saját, én hogy fogok szolgálni, vagy menjek oda és mondjam azt Pásztor Boysnak, hogy klassz volt az üzenet. Milyen alapján, hogy tudnék én szolgálni felé? Nagyon egyszerűen, Isten sokféle kegyelmének jó sáfáraként. Benned Isten szelleme van, és te Isten, az Istentől kapott kegyelemmel tud szolgálni, ami a mértékét tekintve mérhetetlen, tökéletes és teljes. Érted ezt? Na de hát én ezt nem érzem, nem is kell érezned, ez így van. Ez csak hinned kell. Egyszerűen el kell fogadnod valóságként, és hitben lépned. És ez nem az a képmutatás, hogy ezt nekem csinálnom kell, hanem nem. Tényleg nagyszerű volt az üzenet, és tényleg megáldott. És tudom, hogy ha oda megyek, és ezt őszintén megmondom neki, akkor ez meg fogja őt áldani Isten kegyelme miatt. Úgyhogy oda megyek, és megmondom neki. És hitben lépek. És itt jön. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Hát ez merész dolog. Tehát én most itt úgy beszéljek, mint hogyha Isten beszélne. Hát, hogy merészelsz ilyet? Jogos. Testben, hogy merészelnék. De ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy Isten jelen van. Ez arról szól, hogy ez Isten munkája, és mi az ő munkatársai vagyunk. És hogyha, És hogyha egy kicsi félelem van bennünk, egy kicsi alázat, egy kicsi Uram, tölts be, és van egy felkészült életünk, és ebben a gyülekezetben, ebben a bibliaiskolában, ezzel a tanítással van egy felkészült életünk, akkor Isten azt mondja, hogy ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Azaz, én hiszem, hogy Isten itt van, és ő szól, ezért merem kinyitni a számat. És nagyon tetszett, amit mondtál, hogy két rész van itt. Az egyik az én felelősségem, hogy felkészült legyek, és azt mondjam, ami írva van, és a másik pedig az a hit, hogy Isten használni fog. És annál jóval több hangzik el, mint amit egy természeti ember várhatna saját magától, hanem Isten ereje jelen van, az ő szelleme, az ő kenete tanít minket. És itt jön. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Ez nincs mit hozzátenni. Ha valaki első akar lenni közöttetek, legyen a legkisebb, és mindenki szolgálja. És aki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. És sokszor kérdezik tőlem, hogy jó, de miért teremtett Isten? Na jó, oké, de miért teremtette Isten az embert? Na jó, de miért ez az egész? És sok válasz van erre, tehát nyilván, de a végső válasz ez, Isten azért teremtett, hogy megdicsőüljön, hogy meglegyen az ő dicsősége. És a dicsőség, definiálni se egyszerű, egy meglévő nagyszerűségnek a megmutatkozása, a kifejeződése, a manifesztálódása. Ezt szépen mondtuk. Isten magának akarja a dicsőséget. Ő csinál mindent. Tőle általa is érte van minden. Úgyhogy ő megosztja a dicsőségét veled, de ez így hangzik, hogy ő megosztja a dicsőségét veled. Ő csinálja benned és rajtad keresztül. És így nagyobb dolgokat teszel, mint ő. Erről beszéltünk egy hete. Nagyobb dolgokat, mint ő. De nem te, hanem ő te benned. Mi Krisztus munkatársai vagyunk 2. Korintusban. És ezt is megnézhetjük. De amikor jó szívvel szolgálsz, amikor igazán önzetlenül szolgálsz, akkor a szíved legmélyén Istennek adsz dicsőséget. Azt mondod, hogy nekem ehhez sok közöm nem volt. Én orrba vágtam volna ezen a ponton. Egyszerűen és röviden. De nem tettem. Hanem azt mondtam neki, hogy figyelj, hadd segítsek. Hogy tudtam ezt csinálni? Én láttam, ahogy vérzik az orra. És 2 perccel később nyugodtan ültünk egy asztalnál, és épp elmagyaráztam neki, hogy mit lehetne csinálni. Hogy lehetett ez? És azt mondom, hogy dicsőség Istennek. Olyan dolgok történnek körülöttem, rajtam keresztül, amik lehetetlenek. De dicsőség Istennek. És erről van szó. A te életed lehet egy világító fákja. Lehet egy hegyen épült város, amit lát a világ. Ami ott van a sötétben, és fény van körülötte. És ez nem feltétlenül az, hogy a Bibliával a kezünkben verjük az emberek fejét, és hogy mi vagyunk azok a furcsák, akik mindig isteneznek, hanem egy szerető, szolgáló élettől, ami szívből jön. És persze evangelizálunk. Figyelj, tudod, mi a te bajod? Az a bajod, hogy nem ismered Istent. És megvan a lehetőség arra, hogy ezt valakinek megmond egy ponton. Vagy figyelj, hadd mutassak be neked valakit. Van egy haverom. Eldobod az agyad, olyan jó fej. És meséltem neki rólad, és mondta, hogy meg akar ismerni. Jézus Krisztusnak hívják. Erre is megvan a lehetőség. De közben, előtte és utána egyszerűen egy igazi embernek kell lenned. aki az, ami gyenge, esik el, de valahol mégis különleges. Valami mégis más. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. És szeretnék egy verset megnézni még veletek. Mennyi az idő?
50.
Oké. Filippi 2:3-4. És igazából arra gondoltam, hogy a szolgálat az üzleti életben hogyan mutatkozik meg, de aki hogyan szolgáljak? Most ember, itt van a vállalkozásom. Hogyan szolgáljak? Most mi csináljak? Tényleg. Az első, hogy vedd ki magadat a középpontból. A dolgok nem tőled, általad és érted vannak. Tehát nem rólad szól. Te Isten sokféle kegyelmének a sáfára vagy. Te törődj Isten dolgával, és hagyd, hogy Isten törődjön a tiéddel. És ő fog törődni a tiéddel, légy nyugodt, te leszel a legnagyobb. Ha te vagy a legkisebb, és mindenki szolgálja, légy nyugodt, azon fogod találni magad, hogy a dolgok összeállnak az életedben. Azon fogod találni magad, hogy tisztesség és méltóság vesz körül. Miközben te nem is akartad. Miközben te csak láttad Isten ügyét, te csak láttad az igazi értékeket, te csak gyenge voltál és elesett, és sokat fogadtál el, és egyszer csak lett miből adnod, és megint többet fogadtál el, és lett miből adnod, és egyszer csak észrevetted, hogy többen vannak körülötted, és több embernek adsz, és az egész nagyszerű, és áramlik, és miközben te voltál a legkisebb mindenkinek a szolgája, egyszer csak méltóságon találod magad, felelősséggel, és valójában a nagyobb közé számolnak. És ne lehetsz az egészen, micsoda, nem a te normális, micsoda. Dehogy is. De Isten szép csendben oda súgja az angyalnak mellette, hogy készítsétek a trónt. 5 városon fog uralkodni. Tehát ő egy kis senki, szürke eltűnik a tömegben. Csak nézd meg. Ez első, vedd ki magadat a középpontból. Filippi 2:3. Ami 1-2-t is érdemes elolvasni, de most menjünk 3-4-re, oké. Semmit se tegyetek önzésből. Ezt mondtuk az előbb. Vedd ki magadat a képből. Semmit se tegyetek önzésből. Se hiú dicsőségvágyból. Azaz, majd én leszek az első. Hol a létre? Hanem alázattal, és itt jön valami egész különleges, különnek tartsátok egymást magatoknál. Hogy szolgáljak a vállalkozásomban? Úgy, hogy különnek tartom a másikat magamnál. Na most figyelj, ha te egy utolsó kis féregnek gondolod magad, akkor ezzel nem teszel túl nagy szolgálatot a másiknak. Tudod, én olyan vagyok, hogy épp, hogy rám lépnek, és téged 10 centivel magam fölé raknak, ezzel rajtad átesni fognak. Az, hogy te különnek tartasz valakit magadnál, igazából akkor áldás, hogyha neked megvan a magad méltósága. Ha te tudod, hogy ki vagy. Vagyok, ami vagyok Isten kegyelméből, az ő választottja, szentje és szeretetje. Isten fia és lánya vagyok. És ha szólok, úgy szolgálok, mint aki ezt az Istentől kapott erővel végzi. És téged magam fölé emellek. Amikor egy igazi vezetővel találkozol, mindig többnek érzed magad, mint az előtt. Mindig jobb a közelében lenni, mint távol tőle. Mindig kapsz tőle, valahogy mindig magasabbra emel, mint ahol te magadat valaha láttad. Így tudsz szolgálni. És hogy aztán ez konkrétan miben mutatkozik meg, ha a szívedben ott van, ha a szívedben látod a másikban az eljövendő királyt, az uralkodót, Azt, aki majd ott áll Isten jobbja mellett, és Isten dicsősége van benne és rajta, ha így látod a másikat, és így beszélsz hozzá, ha így látod a másikat, ha ez van a szívedben, így is fogsz beszélni hozzá. Lehet ezt mesterkélten? De hogyan? Dehogy is. Kilóg alulnám. Úgyhogy valószínűleg nagyon pici jelei lesznek ennek a tiszteletnek. Nagyon pici gesztusokkal fog ez megmutatkozni eleinte, hogy te másokat többre tartasz magadnál. És mondom, az egész azzal kezdődik, hogy te tudod, hogy ki vagy Istenben. És akkor itt jön a következő. És senki se a maga hasznát nézze. Na tessék, tudtam, hogy ez lesz. Senki se a maga hasznát nézze. Hát akkor most mi legyen? Hát így nem lehet élni. Én egy vállalkozó vagyok, nekem, hogy persze, hogy nézem a magam hasznát. A végén majd még ilyen szegénységi evangéliumot fogtok prédikálni, vagy mi az ez. De a versnek itt nincs vége. Így hangzik, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Is. A másokét is. Ugyanaz, mint ha egymást magatoknál különbe tartsátok. Én csak akkor tudok valakit fölemelni, ha én is fönt vagyok. Csak akkor tudom a másik hasznát is nézni, hogy ha én is élek, ha nekem is megvan a magamé. De a gondolat az ez, hogy nem én, hanem ő, és vele én is. És a gondolat nem ez, hogy majd én fölébe hágok másoknak, hanem az, hogy én vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből, elfogadok tőle, és fölemelek másokat magamhoz és magam fölé. Aki első akar lenni közöttetek, legyen mindenki szolgája. Isten rendje így működik. És ha van még egy 5 percünk, akkor egy pár szót hadd mondjak általában a vállalkozásokról. És itt arra van szó, hogy a mai világ, amikor vállalkozást alapít, akkor önzésből alapítja. Azt mondja, hogy én meg akarok gazdagodni, úgyhogy vállalkozni fogok. Pedig a helyes és üzletileg is helyes hozzáállás lenne, az lenne, a marketing szempontjából helyes hozzáállás, piaci szemlélet szempontjából, hogy keresek egy szükséget a piacon, és azt mondom, hogy én leszek az, aki azt a szükséget betöltöm. Azaz keresek egy helyet, ahol szolgálhatok. Hol van szükség segítségre? Hol van hiány? Hol van probléma? Hol kell segítség? És én megyek, és megoldom a problémát. És én megyek, és létrehozom a segítséget. És tudjátok, mit fognak az emberek csinálni? Mert a probléma valós volt, a megoldást örömmel igénybe fogják venni. És tudjátok, hogy mennyire természetes lesz nekik? Hogy ezért ellenszolgáltatásként fizessenek? Egy korrekt árat? Akár egy jó ára? Egy jó ára? Hogyne? Köszönöm szépen, hogy valaki megoldotta a problémámat. Én se gondoltam, hogy ingyen fogja csinálni. A baj az, hogyha önző fejjel indulok el, akkor nem veszem észre a problémát. Akkor nem veszem észre azt a szükséget, amire ha én létrehoznám a megoldást, akkor sikeres vállalkozó lennék. Stimmel? Aztán a második probléma az, hogy ha meg is találtam ezt a pontot, nem azzal a szemlélettel építem a vállalkozásomat, hogy ténylegesen megoldja másoknak a problémáját, hanem azzal a szemlélettel, hogy minél hamarabb és minél egyszerűbben és minél kisebb előkészítéssel meggazdagodja. Rólam van szó. És persze tudom, hogy ehhez a meggazdagodáshoz ezeknek a nyomorultaknak kell adni valamit. Épp csak annyit, hogy nekem ne támadjanak, hogy el ne terjedjen a cégem rossz híre, bla 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 bla. Úgyhogy a végén mégiscsak szolgálok, persze, de mekkora különbség, amikor így gondolkozom, hogy aki az ember, aki megveszi tőlem a portékámat, utána tényleg elégedett lesz? Tényleg azt fogja mondani, hogy ez megérte, de jó, öblök, klassz, az érték árarány jó volt? Olcsóban kéne adnom, vagy drágában? Milyen plusz szolgáltatást kéne adnom ahhoz, hogy ő tényleg elégedett legyen? Mit kéne a vállalkozásomnak produkálnia ahhoz, hogy az ügyfeleink utána egy lottó ötösnek érezzék azt, hogy találkoztak velem? Hogy tudok igazán szolgálni? Így kéne gondolkozni. És légy nyugodt, ha így gondolkozol, és így kezeled a vállalkozásodat ezzel a szívvel, hogy akkor az ismertsége, az elismertsége és a forgalma is meg lesz. Igaz? Úgyhogy utolsó gondolat tényleg ezt, hogy Pál és Apollos, ugye? Isten szolgái. És ki úgy szolgál, hogy az Isten adta nekik. És aki szolgál, az Istentől kapott erővel teszi. És még van itt egy vers, a Kolossé 3.17, ahol arról van szó, hogy bármit is teszünk, az Úr nevében tegyük. És az Úr nevében tenni jóval többet jelent annál, mint hogy csak odabigyesszük a tettünk mögé azt, hogy Jézus. Hanem itt arról van szó, hogy Isten jellemében Korosi elbúj 17. Amit pedig szóltok, vagy cselekszetek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Szóltok, vagy cselekeztek az Úr nevében, hálát adva. És az Úr nevében ezt jelenti az ő jellemével, azaz azzal a belső hozzáállással, ami az övé is lenne, és ez pont a szolgálat, az ő helyében, azaz azt is úgy, ahogy ő is tenné, és az ő személyes jelenlétével, erejével, azaz nem egyedül, nem a saját erőforrásaidban bízva, hanem tudva, hogy ő ott van veled, és többre vagy képes annál, mint amire magadra nézve elvárható lenne. Úgyhogy az Úr nevében hálát adva. És a hozzáállás, a hála hozzáállása. És ez két szempontból. Az egyik, hogy köszönöm, hogy része lehetek a te tervednek. Köszönöm, hogy részem lehet egy örökkévaló cselekedetben. És a másik az, hogy köszönöm, hogy ezt nem én teszem, hanem te teszed bennem. Hogy már minden el van intézve. Hogy Isten az, aki az erőt adja. Isten az, aki a szavakat a szádba teszi, aki azt a cselekedetet megtölti tartalommal. De hogyan? Hitben. Hogyan? Úgy, hogy tudom, hogy megígértem. Úgy, hogy tudom, hogy én az ő embere vagyok. Tudom, hogy az ő nevében járok követségben. Akár vállalkozom és számlát állítok ki, és ügyfelet szolgálok ki, üzletet kötök, vagy épp vezetek egy céget, vagy a gyülekezetben szolgálok, prédikálok, vagy kim vagyok az utcán és evangelizálok. Ha hitben teszem, akkor ez mind egy kategória, ahol te Isten nevében jársz követségben. Úgyhogy egy vállalkozás létjogosultságának az adja, hogy megoldja a piac valamely problémáját, szükségét. És ha ez így van, akkor bizony a vállalkozás az a hely, ahol az egyik legnagyobb lehetőség van a szolgálatra. Keresd ezt a lehetőséget, és a vállalkozásod nagy lesz. Amen.
Amen.
Uram, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat. Legyenek ezek többek, mint csak gondolatok a szívünkben, hanem legyenek ezek kormányzó tanok, olyan elvek, olyan szavak, amiket te vésel a szívünkbe, és amelyek által élhetünk. És ne kelljen ezeket nekünk, Uram, egyedül élnünk, úgyse lennénk rá képesek, hanem hadd nézzünk rád, aki szerettél minket, és önmagadat adtad értünk, aki velünk vagy a világ végezetéig, akire mindig számíthatunk. Add, Uram, hogy elfogadjunk téged és tőled. Nélküled semmi sem működik. És hogyha van köztünk valaki, aki esetleg még nem fogadott el téged, mint megváltóját, akkor most lehetőséget akarunk adni neki arra, hogy ezt megtegye. Amit mindannyian meghajtjuk a fejünket, és imádkozunk. Arra kérlek, hogy fogadd el Jézust, mint a megváltódat. Mondd neki ezt csendben a szívedben, hogy elfogadlak. Jézus, mint a személyes megváltóma. Gyere az életembe, és adj nekem örök életet. Segíts nekem szolgálni, segíts nekem a vállalkozásomban, segíts az egész életemben. A te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen.